Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, azokat is, akik minden vasárnap jönnek ide Isten tiszteletre, azokat is, akik a nyírteleki templomba járnak Isten tiszteletre, de most eljöttek szolgálni, és azokat is, akik most vannak itt először az Isten tiszteletünkön. Az útmutató heti igéivel köszöntöm szeretettel a testvéreket 51 vasárnapján. Jézus így szólt a tanítványokhoz, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. És a Zsoltárok könyvéből, légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! Legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön. Most örvendetes az, hogy sokkal több gyerek van, mint ahány szokott lenni, úgyhogy a gyerekeket szeretném kérni figyelemre, hogy úgy szoktuk kezdeni ilyenkor az Isten tiszteletünket, hogy tanuljuk azt, hogy az Isten tiszteletre nem csak úgy beesünk, hogy berohanunk, lerogyunk a padra, és akkor elkezdünk énekelni, hanem megadjuk a tiszteletet az Úrnak. Ez azt szokta jelenteni, hogy mielőtt leülünk, előtte megállunk egy pillanatra, és elmondunk egy imádságot. Ez lehet a saját szavainkkal való imádság is, de lehet olyan is, amit megtanultunk. Mi most itt már tanulgatunk egy imádságot, ki is vetítjük, úgyhogy kérem szépen hátul a gyerekeket, hogy ti álljatok fel, mert veletek ezt most tanuljuk, a felnőttek gondolom már tudják, és úgy ültek le, hogy előtte egy fohászt elmondtak, és akkor elmondjuk az imádságot. Aki tudja fejből, az mondhatja velem, felnőttek is, de látjuk a kivetítőn, és tudunk akkor együtt imádkozni. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat reám. Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor énekeljük a kezdő énekünket. Ez egy ifjúsági ének, a kivetítőn látjuk a szövegét. Uram, te hozzád futok. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Légy erős kősziklám és váram, én Istenem! A Te nevedért vezess és gondozz engem! A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincseiből, és őrizd meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, 50. vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumában, a 18. fejezetben, a 31-től a 43. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 18. fejezet 31. versétől. Azután Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így válaszolt, Uram, hogy lássa. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és mivel a hónap második vasárnapja van, ezért születésnapos köszöntéssel készültünk, gyülekezetünk presbitériuma készült szolgálattal, fogadjuk szeretettel ezt a szolgálatot.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nevem Kovács Péter, nyírtáken szolgálok presbiterként a gyülekezetben. A presbiteri szolgálatot azután kaptam, miután feleségemmel összeházasodtunk, és már előtte is sok dologban igyekeztem részt venni a gyülekezetben megtérésem után, mivel láttam, hogy igazából az Isten ezt bízza az emberre, hogy ne csupán üljön a fenekén és nézzen ki a fejéből és várja, hogy mi az, amit kaphat, hanem az bízta ránk, hogy hirdessük az ő igéjét és szolgáljunk mindennel, amink csak van. Az erőnkkel, gondolkodásunkkal. Mikor érkezett hozzám ez a felkérés, hogy elvállalnám ezt a szolgálatot, nem kellett rajta sokat gondolkodnom, hiszen tudtam, hogy az embernek ez feladata. Ami miatt elgondolkodtam kicsit, az a korom volt, mivel akkor még ilyen 26-27 éves körül lehettem, és hát mivel a presbiterség az tulajdonképpen a gyülekezet véneinek a tanácsa, úgymond, ezért kicsit furcsa volt számomra, de tudtam, hogy nem az számít igazán, hogy mennyire vagyok öreg, hanem hogy mennyire vagyok elkötelezett, mennyire érzem fontosnak azt, hogy Istennek szolgálja. És emiatt örömmel vállaltam. Leginkább fizikai munkába, olyan dolgokba, amit másoknak talán kicsit nehezebb elvégezni. A szakmáim miatt is, a testsúlyom miatt is, hogyha fel kell mászni valahová, vagy valamit úgy kell megoldani, hogy kis testsúlyra van szükség, akkor én azt örömmel és boldogan vállalom és szívesen végzem az ilyen típusú munkát. És természetesen lelki szolgálatba, igei szolgálatba is szívesen álltam be, mikor arra volt szükség, akár ige hirdetésről volt szó, vagy biblióra tartásról, vagy bármi ilyesmiről. És örülök, hogy Isten tud használni engem, mert egész fiatal koromban azt éreztem, hogy nem sok mindent tudok hozzátenni a társadalomhoz, az emberi közösségekhez. Nem is igazán éreztem azt, nem tudtam, hogy életem elején merre induljak, mit, hogyan tegyek. És a megtérésem igéje is ebben segített tulajdonképpen. Mivel ezt az igét kaptam, megtérésemmel kapcsolatban, hogy ezt mondja az Úr, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. És ez volt ez az ige, ami engem elindított, és mivel mindig szükségem volt arra, hogy valahonnan iránymutatást, útmutatást kapja, ezért nagyon örültem ennek az igének, és emiatt mertem, és tudtam rábízni az életemet az Úrra. Sok mindent talán rosszul csináltam, és voltak rossz döntéseim, de az a vezérfonal, amit Isten számomra ad, az mindig lehetőséget ad, és biztonságot, hogy bármi történik is, még ha rossz döntéseket hozok, akkor is mindig van lehetőségem Istenhez fordulni, és mindig van lehetőség arra, hogy újra elinduljak. És ezért nincs olyan dolog, amitől félnem kellene. Ennek ellenére természetesen előfordul velem, hogy félek bizonyos dolgoktól, vagy nehezen indulok el, de az, amit Isten értem tett, és azok a dolgok, amik életem során történtek velem, azok mind arra mutatnak, hogy az Istenre rábízhatom magam, és örülök, hogy Istennek szolgálhatok. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Én a mostani születésnapos szolgálattal kapcsolatban szeretnék bizonyságot tenni, ami múlt héten kezdődött, próbálok egy kicsit hangosan, igen. És amikor készültünk a köszöntésre, akkor én is kérdeztem Istent, hogy helyezze valamit a szívemre, amiről bizonyságot tudnék tenni, és nem kaptam választ arra, hogy bármit is mondjak, most nem volt olyan aktuális dolog, vagy sok minden van egyébként, amit megtapasztalok nap, mint nap, és hálás vagyok, de így erre a szolgálatra nem éreztem indítatást, illetve egy igét, amit majd most fel fogok olvasni.
De ahogy kiálltunk múlt héten a testvérekkel, most sajnos ketten lebetegedtek, Ilike, Szalanics névike és Anett, akik tettek volna bizonyságot, illetve múlt héten meg is tették ezt. Ilike volt az első, én voltam a következő, aki ugye felolvastam volna az igét, és utánam jött Anett. És amikor Ilike bizonyságot tett, akkor közben formálódott bennem a bizonyságtétel, őt hallva, ugyanis most csak annyit vele kapcsolatban, nem akarom elmondani az ő bizonyságtételét, de arról szólt, hogy amikor, ugye most tisztújítás következik megint, kérdés volt az, hogy vállaljuk-e továbbra is a presbiteri szolgálatot, és Ilikében, illetve még két testvérben felmerült a bizonytalanság ezzel kapcsolatban, és Ilikén is láttam azt, hogy nehéz a szíve miatt, de nagyon afelé megy, hogy nem tudja vállalni ezt a szolgálatot. És én nagyon sokat gondoltam rájuk imádsággal, és amikor Ilike beszámolt arról, hogy milyen tusakodást, harcot vívott ebben a kérdésben, és elmondta azt, hogy mire jutott, hogy Isten válaszolt neki, hogy ő megadja neki mindent megad ahhoz, hogy be tudja tölteni ezt a szolgálatot, és arra kérte továbbra is az Úr, hogy maradjon presbiter, és ő igennel válaszolt, viszont nagyon nagy harc volt ez. És amikor ezt meghallottam, ahogy ő ezt elmondta, akkor olyan hála volt a szívemben, mert úgy éreztem, hogy személy szerint én kaptam választ az imádságomra vele kapcsolatban. Én nem azt kértem, hogy az Úrtól, hogy akkor vállalja el, hanem azt kértem, hogy mutassa meg neki, hogy hol akarja látni. És én ezért vagyok nagyon hálás, hogy megmutatta neki, és ő engedelmesen igent mondott. És aztán az volt még a szívemen, meg azóta is, hogy tényleg milyen nagy ereje van az imádságnak, és az ember sokszor úgy érzi, hogy évek óta imádkozik valakiért, valakikért, valamiért, és úgy nincs válasz, viszont jó azt tudni, reménységgel, békességgel, hogy de, az Úr meghallgat, és lesz válasz a maga idejében, és a megfelelő válasz. És ezzel kapcsolatban még egy mondat, ami a szívemben van, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a családommal kapcsolatban is vannak válaszok már most. Évek óta imádkozom, és nagyon-nagyon köszönöm az Úrnak, hogy meghallgat, és türelmet ad, és én remélem, hogy ad erőt és bölcsességet ahhoz, hogy otthon is a helyemen legyek, mint feleség, mint anya, mint menny, mint lány, gyermek, és hát ugye minden más területen is az életemben, mint munkatárs, mint presbiter, és így szeretném továbbra is az ő kezébe letenni az egész életemet, a szolgálatomat. És most felolvasom azt az igét, amit választottam. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossággá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Köszönöm szépen!
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Röviden az elmúlt 6 évről szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy először is engem az Úr a felügyelői szolgálatba állított be 8 évvel ezelőtt, és elég egyértelműen indított ő benne, munkálta ki ezt a szívemben, ezt a döntést, és hiszem azt, hogy ha ő úgy akarja, és visszahív, akkor fogja jelezni számomra ezt. Egyelőre ezt még nem látom, hogy visszahívna. ha szívesen jelölnek a testvérek, akkor szívesen vállalom továbbra is a felügyelői szolgálatot. Nagyon sok csodát és áldást tapasztaltunk meg az elmúlt 6 évben, így a gyülekezet szinten. Azért Misi bácsi nyugdíjba ment, és hát ott volt a nagy kérdés, hogy akkor hogyan tovább, kit szólítsunk meg, kit hívjunk meg, kit akar az Úr itt látni a gyülekezetben. Parókia építésben gondolkodtunk először, vásárlás lett belőle, Nyírtelken gondoltuk először, Kisvárda lett belőle. Az Úr folyamatosan, ahogy haladtunk az évek során, formálta a gondolatainkat, hogy akkor ne Nyírtelken legyen a lelkész lakás, hanem itt legyen Kisvárdán, hogy itt legyen helyileg a lelkész, akit meghívunk. Megszólítottunk lelkészeket, és kaptuk a nemleges válaszokat. Még nem az Úr elénk hozta Enikőnek a nevét, és megkérdeztük őt, és nagyon hamar az Úr válaszolt neki, és azt mondta neki, hogy ő itt akarja látni szolgálatban, és már itt van másfél éve, amiért hálásak vagyunk. És mindeközben nagyon sok felújítást nyerhettünk pályázatokat, így megszépülhettek a templomaink, a gyülekezeti házak, a lelkész lakások. Nagyon sok olyan beruházást tudtunk végezni, ami az energetikai felhasználásban nagy segítség volt, hogy csökkentek a rezsiköltségeink. Mind-mind az Úr ezeket folyamatosan tudta, és már előtte elkészítette a lehetőségeket, hogy amikor eljött ez a úgymond energiai válság, akkor már ott voltak a kész dolgok, pályázatok, és nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, hála legyen az Úrnak érte. Nagyon sok csodát megtapasztaltunk, és nem csak a gyülekezet életében, hanem a saját, a családunk életében is. Azért már most 4 gyermekünk van, van egy saját házunk, ami sokáig lehetetlennek tűnt, hogy lesz valaha is, de az Úr elrendezte a körülményeket és megadta számunkra. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, és jó az Úrban bízni és ráfigyelni, mert ő tényleg segíti az övéit, segíti azokat, akik fontosnak tartják az ő vezetését, és tényleg megáld minket, hogyha engedjük, hogy megáldjon. Így szeretném bíztatni a testvéreket, hogy bátran kérjék az Urat, bátran tárják ki a szívüket, a kezüket az Úr elé, mert az Úr mindenkinek adni szeretne. Kérdés, hogy elfogadjuk-e. Köszönöm.
Thank you. azok álljanak fel, azok is, akik a biológiai, meg a religiós szoktam mondani, azok is, akik a lelki újjászületésük születésnapját töltötték, és fogadják őt szeretettel a felemléknek.
Nagyon köszönjük a szolgálatot. Iza, figyeltél, csak a te kedvedért ennyi testvér állítottál, hogy téged felköszöntsön. Azért nem semmi. Na jó, mindenkiért jöttek, és köszönjük a szolgálatot. Az a csodálatos ezekben a születésnapos köszöntésekben, hogy nem csak annak szól, aki ünnepel, hanem az egész gyülekezetnek. És nekem most nagyon nagy hála van a szívemben, egyébként is a presbitériumunkért, mert azt gondolom, nekem ez volt az első benyomásom, amikor először találkoztam veletek még májban, másfél évvel ezelőtt, vagy hát több mint másfél évvel ezelőtt, hogy óriási nagy ajándéka az Úristennek, hogy itt ebben a gyülekezetben olyan presbitérium van, akik nem hagyományból lettek beválasztva a presbiternek, vagy nem azért, mert jó kapcsolataik vannak itt-ott-amott, hanem azért, mert megtért élőhitű emberek, és az Úr szolgálatot bízott rájuk a gyülekezetben. Nem csak akkor, amikor presbiterek lettek, hanem már előtte is aktívan benne voltak, és nem azt nézték, hogy hogy férjen oda más a szolgálathoz, hanem mi az én dolgom, és mit tudok elvégezni. És ez nagy ajándék. Hálásan köszönjük nektek, azt gondolom Peti nevében is mondhatom a szolgálatotokat. És egy dologra hadd reflekteáljak, Kovács Peti mondta, hogy milyen jó, hogy ő sok helyre fölmehet, vagy mehet. Hát legutóbb például a mi templomunk tetején volt, mert amikor észrevettük a beázást, és jöttek át Istvánék a nagy létrával, kiderült, hogy rövid a nagy létra, de Peti a mászó felszerelésével a nem tudom én hol mászott, és meg tudta igazítani azt, amit kellett, úgyhogy köszönjük szépen, de mindegyik őtöknek a szolgálatát. Nagyon sokat tett a presbitérium, illetve a nyírteleki testvérek a kisvárdai testvérekért. Lehet, hogy ennek nem vagyunk annyira tudatában, de nagyon sokat köszönhetünk a tényleges munkákban is, az imádságban is, az odaállásban is. Úgyhogy nagyon jó azt megtapasztalni, hogy mi egy gyülekezet vagyunk. Nyírtelekiek, görögszállásiak, kisvárdaiak, a Philadelphia gyülekezetben Isten dicsőségére és a ránk bízottak javára szolgálhatunk. És nagyon hangsúlyozzuk most már hetek óta, hogy imádságban kell hordozni a tisztújítást. Hogy ez a így ilyen formában leteszi a szolgálatot a presbitérium, de hogy a választásnál tényleg az Úr mutassa meg azt, hogy kik azok, akiknek folytatniuk kell a megkezdett szolgálatot, vagy esetleg kinek kell még beállnia ebbe a csapatba, hogy folytatódhasson ez a munka. Csendesedjünk most el, imádkozzunk. Drága Urunk, olyan hálás a szívünk mindenért, amit a Te kegyelmedből megtapasztalhatunk. Először is köszönjük neked az élet ajándékát, köszönjük neked Izát és mindenkit, aki itt a gyülekezetünkben születésnapját ünnepelhette az elmúlt hónapban. És köszönjük neked az új életet, a lelki életet is, és azokat a szolgálatokat is, amiket ránk bízol. Hálásak vagyunk a presbiter testvérekért, és minden szolgálóért itt a gyülekezetben, és kérünk, Urunk, neked legyen gondod a folytatásra. Amen. Na és akkor, most kérem azokat a gyerekeket, akik már borzasztóan türelmetlenek, hogy kiderüljön, hogy mit kaphatnak feladatként, hogy jöjjenek ide előre. Jó? Minden gyereket kérek. Mindenkit. Ez nagy meglepetés volt nekem, amikor reggel jött egy SMS, hogy jönnek gyerekek is nyírtelekről, aztán jöttek olyanok is, akikről nem tudtam, de mikor megláttam, akkor nagyon megörültem. Hát remélem, hogy elég szívecskével készültem, de eléggel egyébként. Az Úr erről gondoskodott, hogy mindenkinek jusson egy szívecske. Jó, hogy téged nem is látszalok, de jó, hogy megjöttél. Mindenki kap egy szívecskét. Minek a jelképe a szív? Ki tudja? A szeretetnek a jelképe. Ti tudjátok, hogy mi az a szeretet?
Igen.
Mi? Valakit szeretünk. Na jó, de mit jelent az, hogy valakit szeretünk?
Kedveskedünk
vele. Igen, mit jelent még?
Hogy nem bántjuk.
Nem bántjuk, így van. Nem bántjuk. Mit jelent még szeretet? szeretni valakit. Nem tudjuk, mit jelent szeretni. Hát akkor meg kell tanítani nektek, halljátok, ha nem tudjuk. Testvérek, tudják, mit jelent szeretni? Elméletben vagy gyakorlatban is? Vagy lehet, hogy vannak hiányosságaink. Ki jelentkezett? Mit jelent szeretni? Mit jelent szeretni? Még? Mond?
Szeretni
Istent. Nagyon jó! Az a kiinduló pont. Szeretni Istent, és az Isten szeretetét megtapasztalni, akkor ő tanít minket szeretni. Hogy viszonyuljunk a másikhoz? Hogy jót tegyünk vele, hogy észrevegyük, hogy mire van szüksége, hogy ne tegyünk vele rosszat, hogy bátorítsuk, hogy vigasztaljunk, ilyesmiket. Segítsünk neki, ha szüksége van rá. Kiket szerettek? Kiket szoktatok szeretni? Vagy? Anyát, Istent, apát, családot. Tehát ha sorrendben rakjuk, akkor Istent, családot. Az egész nagy családot, mindenkit benne, igen. Isten, barátokat is.
Testvéreket
is, ki ne hagyjuk a testvéreket. Kit szerettek még? Osztálytársakat. Te is az osztálytársak. Na, az lesz a feladat, hétköznapi embereket, az lesz a feladat, hogy amíg én prédikálok, én a szeretetről fogok prédikálni. Egyrészt hegyezzétek a fületeket, hogy kiderül-e még valami, hogy mit kell a szeretetről tanulnunk, vagy tudnunk. A másik pedig, adtam egy szívecskét, aminek mind a két oldala üres. Mire vége a prédikációnak, az a kérésem, hogy mindenkinek legyen telerajzolva a szívecskéje.
Mivel?
Az egyik oldalra olyanokat rajzoljatok le, amikben szeretetet éltek meg. Tehát ahol látszik az, hogy szerettek valakit, mondjuk apát, anyát, testvéreket, osztálytársakat, nem tudom én, valami olyan dolgot rajzoljatok meg benne, jó? Ami szeretet. A másik oldalra viszont olyat rajzoljatok, amit nem szabad csinálni, mert ha olyat csináltok, akkor az nem a szeretetet jelenti, hanem pont az ellenkezőjét. Jó? Lehet több mindent is rajzolni, de egyet azért mindenképpen próbáljatok meg kitalálni. Jó? Ez a feladat. Ott hátul ott van Era néni, meg Kata néni, ők lehet, hogy tudnak is segíteni, ha valakinek esetleg ötlet kell, és akkor prédikációi ideje alatt lehet dolgozni. A gyülekezet pedig az ige hirdetésre az 574-es énekkel készül. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt szent igét, ugyamint megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 12. fejezet 31. versétől a 13. fejezet 13. verséig a következőképpen. Az első korintusi levél 12. fejezetének 31. versétől olvasom. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az az ige, amit prédikációs alapigeként kaptunk erre a mai vasárnapra, azt a címet kapta, és a legtöbb ember ezen a címen ismeri, hogy ez a szeretet himnusz. A legismertebb része a Bibliának, nem csak azok az emberek ismerik, akik egyébként templomba járó bibliaolvasó emberek, vagy igét szoktak hallgatni vasárnap a templomba, hanem olyan emberek is ismerik, akik talán soha nem is gondoltak bele, hogy ez a szöveg igazából a Bibliából való. Hiszen nagyon sokszor előfordul az, legalábbis Bács megyében sokszor volt ilyen, hogy esküvőkön, a polgármesteri hivatalba, amikor verset kért az ifjú pár, hogy valami legyen, ami ünnepélyesebbé teszi a szertartást, akkor a szeretet himnuszt kérték, hogy az az illető, aki verset szaval, akkor szavalja el ezt a verset is. És igazából fogalmuk se volt arról, hogy hát tulajdonképpen ez a szeretet himnusz, ez azért jó kapcsolódhat az esküvőhöz, de nem egy esküvős vers, hanem valami egészen más helyzetben íródott. És ugye nagyon sokszor előfordul, nem tudom a testvérek között van-e ilyen, de én több helyen láttam már, hogy fali képeken is olvasható a szeretet himnusz, és kirakják otthon, családi otthonokba, hogy ott legyen szem előtt, hiszen olyan fantasztikus felsorolás van benne, olyan alapelvek vannak a szeretettel kapcsolatban, amit úgy éreznek az emberek, hogy jó, ha itt van szem előtt, hogy lássuk azt, hogy mihez kell igazodni, vagy mik azok a dolgok, amik, hogyha megtörténnek itt közöttünk, mondjuk a házasságunkban, vagy a családi életünkben, akkor hát bizony az nem a szeretetet jelképezi. Szóval a legtöbb ember úgy gondol erre az úgynevezett szeretet himnuszra, hogy ez egy csodálatos életprogram, amit valaki nagyon-nagyon ügyesen összeszedett és megfogalmazott, és hogyha valaki ezt komolyan veszi, meg úgy kiteszi maga elé, és szem előtt tartja, akkor ezzel a boldog élet kereteit ugye meghatározta, és benne is tud lenni a boldog élet kereteiben. Azonban, az az ige, vagy hát ez a szeretet himnusz, amit Pál apostol megfogalmazott, elsődlegesen nem ezzel a céllal, vagy nem egy ilyen helyzetben fogalmazódott meg. Nagyon nehéz körülmények voltak akkor a korintusi gyülekezetben, amikor Pálnak az Isten azt helyezte a szívére, hogy írja meg a szeretet himnuszt. Sokszor előkerült most az elmúlt hetekben, hogy mi volt a helyzet a korintusi gyülekezetben, ilyen igehirdetési alapigéket kaptunk most az elmúlt hetekben többször is, többször foglalkoztunk is ezzel itt a gyülekezetben is, hogy akkor mi volt konkrétan az a helyzet ott a korintusiaknál. Bizony, nagyon sok olyan dolog történt, ami nagyon nehéz, emberpróbáló helyzet volt a gyülekezet számára. Tehát, amikor Pál apostol szeretetről beszél, akkor nem azért beszél erről, mert jaj, de jó téma, és akkor én most itt adok egy nagyon szép tanítást valami nagyon fontos témáról, hanem azt látta, hogy nagyon nagy baj van, abban a gyülekezetben nagyon nagy a zűrzavar, és rendet kell tenni, és ahhoz, hogy rend lehessen újra abban a gyülekezetben, ahhoz ő neki ezt a szeretet himnuszt ilyen hosszan, ilyen alaposan meg kell fogalmaznia, meg kell írnia, és el kell küldeni a korintusi gyülekezetnek. És mi volt a helyzet Korintusban? Hát volt pártoskodás. Én Apollósé vagyok, én Pálé, én Kéfásé, én ezé, azé, amazé, és táborokra szakadt a gyülekezet. És visszájkodás alakult ki a gyülekezet tagjai között. Voltak olyan bűnök, amiket megtűrtek a gyülekezeti tagok életében, és nagyvonalúan napirendre tértek fölötte, hogy hát, most mindenki úgy él, ahogy akar, ne szóljunk bele a másik életébe. Úgy, hogy az illető szembe ment mindennel, ami az Isten igéjében, az Isten törvényében le volt írva, és még büszke is volt rá, hogy azt csinál, amit akar. Rengeteg nyomorúság, vetélkedés, viszálykodás volt a korintusi gyülekezetben. És ami miatt konkrétan ez a fejezet megíródik, az pedig a karizmák miatti helyzet, ami kialakult. Tudjuk, mik azok a karizmák? A kegyelmi ajándékok. Azok a kegyelmi ajándékok, amiket a hívő ember, ha betöltekezik az Isten szent lelkével, akkor kap, és aztán ezekkel a kegyelmi ajándékokkal tud szolgálni mások felé. Olyan különleges lelki ajándék az Istentől, ami azért adatik valakinek, hogy azzal építse a rábízottakat, szolgáljon a gyülekezetben, építse az Isten országát. És mikor van szó a Bibliában ilyen kegyelmi ajándékokról? Ha valaki szeretné leírni, akkor mondom a pontos igehelyet, utána lehet ennek nézni. A legelső, ahol ezek előkerülnek, ott nem szerepel konkrétan a karizma kifejezés, de Márk evangéliuma 16. fejezet, 17. és 18. versében, amikor az Úr Jézus mennybe menetele történik, akkor előtte arról beszél, hogy amikor végzik majd a szolgálatukat, akkor milyen jelek, milyen különleges jelek fogják kísérni az ő szolgálataikat. Ördögöt fognak űzni, nyelveken fognak szólni, kígyókat fognak megfogni, és nem esik bajuk, halálosat isznak, és abban sem lesz semmi bajuk, ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Aztán Római levélben a 12. fejezet, 6-tól 9. versig terjedő részében, ott már konkrétan szerepel ez a kifejezés, ott Pál apostol beszél erről, hogy különböző kegyelmi ajándékokat kaptunk az Úrtól. És ezek a kegyelmi ajándékok, amik segítségével mi szolgálunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó a szerénységben, az elöljáró vagy a könyörülő abban a szolgálatban, amiben be van állítva. Miért kapták ezeket azok, akik kapták? Azért, hogy használjanak vele a gyülekezetnek. A következő az Efezusi Levél 4. fejezet, 7-től 14. versig terjedő része. Ott meg ezeket sorolja fel. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, megint másokat evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket Krisztus testének építésére, a szolgálatra. Ezért kapták ezeket a kegyelmi ajándékokat. És aztán az 1 Korintus 12-ben, itt már megérkezünk a prédikációs alapigénket megelőző igeversekhez, ahhoz a helyzethez, amiben ez megfogalmazódik, ott pedig 1 Korintus 12:7-9-ben a következőket sorolja Pál apostol, hogy van, aki a bölcsességet kapta, van, aki az ismeret igéjét, van, aki az isteni erő munkáit, van, aki a profétálást, van, aki a lelkek megkülönböztetését, van, aki a nyelveken szólást, van, aki pedig a nyelveken szólásnak a magyarázatát kapta. És itt is azt mondja, hogy a lélek megnyilvánulásai mindenkinek azért adattak, hogy használjon vele, hogy építse a gyülekezetet. Miért kell Pál apostolnak a szeretet himnuszt elmondani? Mi volt a helyzet Korintusban, ezen a téren? Az, hogy voltak olyanok a gyülekezetben, nem kevesen, szép számmal voltak olyanok a gyülekezetben, akik kaptak kegyelmi ajándékot az Istentől. Különleges szolgálatot, különleges ajándékot, különleges indítatást, és ez az ajándék, amit kaptak, ez büszkévé tette őket. Gőgössé tette. Hívő szempontból gőgössé tette őket, és azt hitték, hogy ők mások fölé rendelhetik magukat, mert az a szolgálat, amit ők végeznek, az fölötte van a többi szolgálatnak. Ki a nagyobb? Ki a hívőbb? Kinek az ajándéka értékesebb? Testvérek, ne gondoljuk azt, hogy ez csak a korintusi gyülekezetnek a tagjait kísértheti meg. Ez bárhol, bármelyik korban hívő gyülekezeteket, hívő gyülekezeti tagokat bármikor megkísérthet, hogy valaki elbizakodottá és gőgössé válik, amiatt a hittapasztalat, vagy amiatt a szolgálat miatt, amit kapott az Úrtól. És ebben a helyzetben fogalmazza meg Pál apostol a szeretet himnuszt, az 1 Korintus 13-at. És mivel kezdődik az 1 Korintus 13? 1 Korintus 12:31-jel. Nem véletlenül jelölték ki nekünk az alapigét úgy, hogy nem onnan indul, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, hanem az előző fejezetnek az utolsó versétől, hogy de törekedjetek a legfontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül pedig megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A kegyelmi ajándékok miatt kialakult helyzetben fogalmazódott meg eredetileg a szeretet himnusz. És lehetne erről egy egész hetes sorozatot tartani, így is hosszú ilyenkor az Isten tiszteletünk, úgyhogy versről versre nem tudok belemenni ebbe az igébe, de három üzenetet szeretnék a szeretet himnusz alapján megfogalmazni mindegyikünk számára. Az első üzenet az első három versre vonatkozik. Mégpedig az az üzenete, hogy sok értékes dolog válhat értéktelenné, ha valami nem stimmel körülötte. És mire gondolok? Az első három versben mi mindent sorol föl Pál apostol? Emberek vagy angyalok nyelvén szólok is. Lenyűgöző szívhez szóló beszédet, ha tud mondani valaki, az micsoda ajándék annak is, aki benne lehet egy ilyen szolgálatban, meg annak is, aki egy ilyen szolgálatot hallgat, és a hite ezen keresztül erősödik, meg az ismerete növekszik. Micsoda nagy ajándék, ha valakinek ez megadatik. Vagy a prófétálás, hogy valaki Istentől közvetlenül kap olyan kijelentéseket, ami nem mindenkinek adatik meg. Olyan, ami lényegre látó, olyan összefüggéseket mutat meg, ami egy átlagembernek talán nem nyílik meg, de az Isten ad kijelentést valakinek erről vagy arról a dologról. Micsoda nagy ajándék lehet ez, ha valakinek megadatik. Vagy a titkok ismerete, a bölcsesség, vagy a hegyeket megmozdító hit. Hát hányszor imádkozunk ezért, hogy Uram, adj nekem olyan hitet, ami tényleg erős, ami hegyeket mozdít meg. És micsoda ajándék, ha ez megadatik, és átéljük, és mozdul egy hegy, amiről tényleg azt gondoltuk, hogy soha nem mozdulhatna meg. Vagy az önfeláldozás, az odaszánás anyagiakba, vagy mindenben, az életünkben. Micsoda nagy dolog, ha valaki önfeláldozó módon szolgálja az Istent. Hát nem hatalmas értékek ezek? Azt mondja Pál apostol, hogy ezek a hatalmas nagy értékek is értéktelennek minősülnek, ha nincs ott a szeretet. Olyan dolgok, amikre sokan vágynak, ami akinek megadatik, annak különleges élményben van része, ami vitathatatlan, hogy óriási érték lelki szempontból, mégis értéktelenné válhat egy adott helyzetben, ha nem a szeretet talaján. És nem úgy szólal meg, hogy a gyülekezetet építse, és az Isten országát építse. Testvérek, Pál nem vitatja azt, hogy ezek óriási ajándékok. Nem vitatja ezeknek a kegyelmi ajándékoknak a súlyát és fontosságát. Csak figyelmeztet, hogyha ezeket valaki úgy gyakorolja, hogy nincs ott benne a szeretet, akkor semmi haszna nincs abból, hogy élt a kegyelmi ajándékaival. És testvérek, nekem az a példa jutott eszembe így ma reggel, és nagyon megérintett ez a kép, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint a magzat. Nem? Amikor a két sejt találkozik, és megfogan egy élet, az egy óriási csoda, hogy ez megtörténik. Hatalmas dolog, különleges dolog, de annak az életnek be kell ágyazódnia az anyamében ahhoz, hogy aztán növekedni tudjon, és abból új élet jöhessen a világra. Testvérek, ugyanerről van szó itt a kegyelmi ajándékokkal, meg a szeretettel. A kegyelmi ajándékok, mint különlegesek, csodák megtörténnek, de ha nem ágyazódik be a szeretet talajába, akkor elhal, akkor semmi haszna, akkor eltűnik, kiürül az anya szervezetéből. Talán észre se veszi, hogy egyébként ott volt. Be kell ágyazódnia a szeretet talajába. Testvérek, az a sok-sok kegyelmi ajándék, ami megvan, akár a mi gyülekezetünkben is, be tud ágyazódni? Be tud ágyazódni a szeretet talajába? Be tud ágyazódni az a sok lelki érték és kegyelmi ajándék? El tud kezdeni növekedni a gyülekezet közösségében? Az, ami megfogant egy szolgálat által, hogy aztán új élet születhessen belőle? Ha nem, akkor semmit sem ért, hogy ideig, óráig ott volt. Ez az első fontos üzenete ennek az igének. Aztán a második egy kérdés. A negyedik verstől a hetedik versig terjedő részre vonatkozóan. Mit mutat az a tükör, amit az Isten igéje elénk hoz a szeretettel kapcsolatban? Egy nagyon hosszú felsorolást olvastam ott fel. irigykedik, kérkedik, felfúvalkodik, bántóan viselkedik, a maga hasznát keresi, haragra gerjed, felrója a rosszat, örül a hamisságnak. Testvérem, ismerősek ezek a jellemzők, ezek a dolgok? Ott vannak ezek az életedben? Amit a tükör mutat, az megnyugtató? Vagy olyan kép, ami felzaklat, mert ott vannak, és nincs ott előtte a nem kifejezés, amiről Pál a szeretet himnuszban beszél. A szeretet türelmes, jóságos, mondja Pál. Hát, én nem annyira. Te? Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Hát nem biztos, hogy az, aki velem él, vagy aki a munkahelyen a munkaidőt velem tölti, az így jellemezni az én viselkedésemet. Hát a tiédet? Mit mutat az a tükör, amit Isten igéje ma eléd tár? Testvérek, ma van úrvacsora. Nem véletlen. Amikor ez az ige van, van úrvacsora, mert az Isten bűnbánatra hív bennünket. De most nem csak úgy általában. Nem csak általában a saját életünkkel kapcsolatban, meg a családi, meg a munkahelyi dolgainkkal kapcsolatban, hanem a gyülekezetben való helyünkkel kapcsolatban is. Lássam meg azt, hogy a kegyelmi ajándékaimmal, az értékes szolgálataimmal tényleg építem-e a gyülekezetet. Azok a különleges szolgálatok, amik adattak, beépülnek-e abba a szeretett talajba, amiből növekedés van a gyülekezetünkben. Van az a helyzet, amikor meg kell, hogy nyíljon az embernek a szeme, és el kell, hogy tudja mondani a bűnvallását, hogy megvoltak a kegyelmi ajándékaim, de amit tettem, az nem olyan talajon volt, hogy én azzal építettem volna az Isten országát. És aztán a harmadik üzenete ennek az igének, hogy fordulópontnál vagyunk. A korintusi gyülekezetnek ezt jelzi Pál apostol azzal, amit leír a szeretet himnuszban. Fordulóponthoz érkeztünk. Az egykor és a most feszültségében, és a most és az ezután különbségében vagyunk. És a nagykorúságnak látszódnia kell egy olyan gyülekezetben, ahol nagyon sok lelki szolgálat van, és nagyon sok kegyelmi ajándékot gyakorló ember van. A nagykorúságnak látszódni kell. Ha a korintusi gyülekezetben, vagy bármelyik mai gyülekezetben csupa kiskorú van ezek után, akkor azok elakadt emberek, elakadtak a növekedésben. És ennek a elakadásnak vagy növekedésnek mi be lehet látszódni? Az érzelmekben, a gondolatokban, a szavakban, a viselkedésben. Testi és lelki értelemben egyaránt. És jaj annak a gyülekezetnek, ahol csupa kiskorú hívő van, akik elakadtak, és nem akarnak felnőni, és nem azon a talajon szolgálnak, amiben egyébként az Isten igazán használni tudja. De micsoda áldás az a gyülekezet, ahol a szolgálók így használják a karizmáikat, a kegyelmi ajándékaikat, mert ott növekszik a gyülekezet, és ott épül az Isten országa. Testvérek, fordulóponthoz értünk. Ezt jelzi Pál apostol ezzel az igével. A kialakult helyzetet rendezni kell. Tudomásul kell venni azt, hogy a mostani látás homályos, és a mostani ismeret az töredékes. És a legkiválóbb út melyre a kegyelmi ajándék használata közben is törekedni kell, az az agapé, a szeretet, az isteni szeretet. És ez nem valami, hanem valaki. Valaki. Jézus Krisztus, aki maga az isteni szeretet, akire mindaz jellemző, ami 1 Korintus 13-ban fel van sorolva. A legkiválóbb út, ő maga. A legnagyobb, aki megmarad, csak ő. És csak ő taníthat minket úgy használni a kegyelmi ajándékunkat, hogy építsük az Isten országát. Hát tegyünk így. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, bocsásd meg azt, hogyha azt, amit tőled kaptunk, nem úgy használtuk, hogy építsük a ránk bízottakat. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj nekünk új esélyt, te adj nekünk bocsánatot és tiszta lapot. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogyha jól élhettünk a szeretet talaján a kegyelmi ajándékainkkal, és épülhetett a ránk bízott gyülekezet, a ránk bízott közösség. Kérünk, Urunk, óvj meg minket az elbizakodottságtól. Amen. Énekeljük most a 167-es számú éneket. Szeretettel hívjuk a testvéreket hétközi alkalmainkra. Kedden 18 órakor női kör lesz a kisházban, a bibliai nők sorozatban Jefte leánya következik. Csütörtökön 18 órától biblia óra lesz a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Jövő vasárnap 10 órakor Isten tiszteletre várjuk szeretettel a testvéreket ide a templomba, a gyermekeket pedig külön foglalkozásra a kisházban. Megjelent gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, meg is kaptuk most már a nyomtatott példányokat, fogadják szeretettel a testvérek, vigyünk ebből bátran másoknak is. Isten tiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők gyülekezetünk honlapjáról, a philadelphia.luterán.hu oldalról. A feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Bátorítom a testvéreket, hogy aki szeretne az Isten tiszteleten bizonyságot tenni, Isten tisztelet előtt jelezze, illetve ha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van igénye, akkor is bátran szóljon. Jövő hétvégén Eke ifi hétvége lesz Pilis Csabán. Legyen áldás a szolgálatokon és a fiatalok részvételén. Nagy hála van a szívemben, hogy az ifiseink, szinte mindenki, egy-két kivétellel ott lesz ezen a hétvégén. Sok-sok áldást kívánunk nektek, és utána vasárnap várjuk a szolgálatotokat az Isten tiszteleten. Akik itthon maradnak, azokkal azt beszéltük meg, hogy akkor most pénteken nem tartunk ifjúsági órát, hanem majd utána újult erővel csapunk bele a közös alkalmakban. Biatorbágyi alkalmak február 24-én férfi nap lesz, női nap pedig február 25-én, jelentkezni az mbb.hu oldalon lehet. A tisztújításra a jelöléseket már le lehet adni, február 5-től 25-ig a jelölőbizottság tagjainál, Kovács Pál, Bélteczki Mihályné és Szabó László Tamás a jelölőbizottság tagjai. A Fali Újságon megtalálható a tájékoztató ezzel kapcsolatban, akinek van kérdése, az szóljon bátran, és hordozzuk imádságban a tisztújítást. Kisvárdai templomunk kívülről javításra szorul, illetve szükséges most már a járdaépítés is a templom és a kisház közé. Szeretnénk pályázati forrást találni, de a presbitérium döntése alapján gyűjtést hirdetünk. Aki szeretné támogatni ezt, keresse pénztárosunkat, vagy persejbe dobott összeg esetén írja rá a borítékra, hogy erre a célra szánja adományát. A Fali Újságon és a honlapon megtekinthető a 2024. évi programok listája, írjuk be naptárunkba azokat az alkalmakat, amelyekben érintettek lehetünk. Isten áldása legyen a hirdetéseken, és akkor szeretném kérni a gyerekeket, hogy most jöjjenek előre és hozzák előre a szívecskét. Legyen úgy, hogy a nagyobbak álljanak ide fölülre, jó? Fölülre. A nagyobbak, a kisebbek meg ide előre, jó? Hadd nézzük. És emeljétek föl jó magasra, azt az oldalát mutassátok először, amit lerajzoltatok, hogy úgy kell szeretni. Hadd nézzük, emeljétek föl, hadd lássa a gyülekezet. Na nézzük, mit látunk. Hát én látok itt ezeken a szívecskéken embereket, nagy-nagy szívecskéket, összekapcsolódott körbenállókat, olyanokat, akik fogják egymás kezét. Testvérek, ugye mindegyik olyan, ami a szeretetet mutatja számunkra. Bátoríthatjuk a gyerekeket, hogy amit lerajzoltatok, arra emlékezzetek ám akkor is, amikor anyával, apával vagytok, meg a tesókkal, meg az osztálytársakkal, meg a barátokkal, hogy ezt értettük meg, hogy hogyan kell szeretni. Na de nézzük meg a másik oldalt. Mi az, amit el kellene felejteni? Hú, ott is vannak fekete szívecskék, hát ott is vannak emberek, ott nem látom, hogy nagyon ölelkeznének meg, kezet fognának, ott vannak egymás mellett, látok szomorú arcokat is, meg azt odaírva, hogy ez a rossz. Na hát, ez jusson eszetekbe, hogyha véletlenül netalántán anyának vagy apának próbáljátok ezt megmutatni, amit ide lerajzoltatok, vagy a tesóknak, jó? Akkor jusson eszetekbe, hogy mit kell gyorsan csinálni. Megfordítani a szívecskét, és mire emlékezni? Ami a másik oldalon van a szeretetnél. Köszönöm szépen, és akkor ne vigyétek még el, hanem a gyülekezet közben majd elkezdének lenni. Föltesszük ide a szívecskéket erre a táblára, és ha vége az Isten tiszteletnek, akkor majd hazavihetitek. De azért tesszük ide, mert a felnőttek nem kaptak lehetőséget arra, a szeretetes oldalt mutassátok nekem, jó? Úgy kell összehúzni, hogy minden odaférjen. Szóval a felnőttek most nem kaptak lehetőséget arra, hogy elkészítsék a maguk szívecskéjét, de ha jönnek úrvacsorázni, akkor egészen közel jöhetnek a szívecskékhez, és megnézhetik azt, hogy a gyerekek mit tanítottak nekünk, hogy ne felejtsük el, hogy mit jelent szeretni. Szülőket is, gyermekeket is, unokákat is, munkatársakat is, gyülekezeti tagokat is, tegyük, hogy ő biztos, hogy mindenit fölférjen, jó? És közben a gyülekezet kezdje, a gyűjtószívecskét ide, kérem ide, a szeretetes oldalt mutassátok. A gyülekezet közben kezdje énekelni az úrvacsorára felkészítését. Drága testvérek, amikor az úrvacsorára készülünk, akkor vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Meghallgattuk a szeretet himnuszt, mint egy tükröt, amiben beletekinthettünk. Hallgassuk most meg a 10 parancsolatot is, amelyet tükörként elénk tárma az Isten. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál. Ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít minket. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívánnak, felállva feleljenek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé azt, amit felismertünk, és amitől szeretnénk szabadulni. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan hálás a szívünk mindenért, amit Te cselekszel. Köszönjük neked azt, hogy Te mindent a mi érdekünkben cselekszel, akkor is, hogyha valami nehezet és kemény dolgot mondasz vagy adsz nekünk, azért teszed, mert szeretnél minket változtatni, formálni. De köszönjük neked azt, hogy amikor rádöbbenünk arra, hogy kik vagyunk mi és mit tettünk, akkor jöhetünk a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a terheinkkel ide a Te keresztedhez. Köszönjük neked mindazt, amit az úrvacsora által is elvégeztél a mi szívünkben és életünkben, és köszönjük mindazt, amit akár az elmúlt napokban, hetekben tapasztalhattunk is a Te kegyelmedből, a személyes életünkben, a családunkban és a gyülekezetünkben. Urunk, köszönjük neked azt, hogy eléd jöhetünk imádságban, most különösen is azokért a testvéreinkért imádkozva, akik bajban vannak, mert betegség terheli az életüket, vagy az övékét, vagy pedig valamelyik hozzátartozójukért. Urunk, hadd jöjjünk most eléd imádságban, így a betegeinkért. Könyörgünk hozzád, hogy Te gyógyítsd őket. Így hozzuk eléd Bogi apukáját, Krisztiánék kislányát, Kati néni unokáját, Pali bácsit, és Lacit, aki már a felépülés útján van. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te tudsz segíteni, Te tudsz gyógyítani, Te tudsz szabadítani. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj betegséggel terhelt testvéreink életében. És kérünk, Urunk, cselekedj a Te legjobb akaratod és belátásod szerint mindenben. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Gyertek gyorsan ide, minden gyereket kérek szépen. Gyere te is ide, jó? Testvérek, hogy vagytok? Tehát itt van, neked a tesód most otthon marad, de van tesód. Neked nagy a tesód, úgyhogy nem hívtuk ki. Akkor hogy vagyunk még? Itt van egy család. Ott is Márka ide tartozik, meg ott van hátul. Akkor neked is tesóid otthon vannak. Meg így van egy család. Na számoljuk meg, hány család van? Egy, kettő, 3, 4, 5, 6. Hol vannak Izáé? Hát mosdóban. Mosdó. Nem mondjátok, hogy pont 7 van. A mindenit. Hát megijedtem, amikor megláttam ennyi gyereket a templomba, mert én 7 szívecském volt, amit oda tudok. Eredetileg azt terveztem, hogy minden gyerek kap egyet. Hát mondom, ha többen vannak, akkor családonként kapnak egy szívet, de azért izgultam, hogy nem tudtam megszámolni közben, mert figyelni kellett mindenre, de akkor minden család kap egy szívecskét. Hogy mikor ki vigyáz a szívecskére, nem mindig ugyanaz, egymásnak is adjátok, és elviszitek emlékeztetőül, jó? Hogy el tudjátok mondani, melyikőtök vigyáz rá először. És egyébként ez jégkocka. Itt egy, kinek, ide neked is adok. Igen, és a Krizáinak is a, vagy itt van Annabel. Jó, és akkor úgy szoktuk, hogy imádsággal kezdtük az alkalmunkat. A végén nem imádsággal, hanem egy énekkel, ott egy diát ugorjuk, és az Örök Isten. Ezt az éneket énekeljük el. Ez a Isten tiszteletről elmenő gyerekekkel tanult énekünk. Aki tudja, énekelheti velünk, aki nem, az csak hallgassa. Jó? Ez egy áldáskérő ének. Jó? Énekeljük. Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! Legyen így, áldást kívánok a testvérek életére a következő hétre is, erős vár a mi Istenünk!
Gréta, Éva, segítsetek a gyerekeknek leszedni, összeszedni a kis tűket,
jó? Én meg megyek kezet fogni.